Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Most énekeljünk, a Barna énekes könyvünket vegyük elő, és ebből az énekes könyvünkből a 689. énekünket fogjuk énekelni. A 689. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: adventi hírnök, friss fenyő ág. Hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 51. úrnapjának kérdését és feleletét Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés az úri imádságnak, a mi atyánknak a magyarázatát adja.
Hogyan szól az 5. kérés? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz, a Krisztus véréért ne ród fel nekünk, szegény bűnösöknek a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyosságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsátunk.
Gyertek, kedves testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, adjad nekünk azt, hogy amit énekeltünk, igazzá is legyen életünkben, hogy örömmel várunk téged vissza. Megvalljuk a te szent színed előtt, hogy olyan mélyen el tudunk merülni ez élet dolgaiban. Annyira le tudnak bennünket kötni a napok és a hétköznapok, hogy hajlandóak vagyunk teljesen elfelejtkezni arról, hogy veled találkoznunk kell, és veled találkozni fogunk. Nem csak a halálunkra nem akarunk gondolni, hanem őszintén sokszor nem is kívánjuk. Nem csak a halálunkat, hanem a te visszajöveteledet sem. Bocsásd meg nekünk ezt a mi gyarlóságunkat, hogy nem értjük, nem látjuk, hogy te sokkal jobbat készítettél, és sokkal jobbat ajándékozol mindazoknak, akik téged félnek, és akiknek a szíve nyitva van, akik készek a te fogadásodra. Urunk, arra kérünk téged ez adventi időszakban, hogy töltsd meg a szívünket azzal, amiről énekeltünk, boldog újongással és őszinte kiáltással te feléd bizony, jövel, Urunk! Jöjj és látogass meg bennünket, jöjj és ragadj ki bennünket az ideig valóságból. Jöjj és vigyél be bennünket a te örök országodba, az örök boldogságba, ahol és amikor mindig veled lehetünk. Köszönjük te neked, hogy ezt a jót közvetített felénk, és e felé terelgetsz bennünket, ezeken az úrnapokon is, az adventi időszakban. Engedd, hogy ezen a mai napon is megszülessen a mi szívünkben a döntés te melletted, szülessen bennünk őszinte vágyakozás mindarra, amit csak tőled kaphatunk meg. Áld meg így közöttünk ígédet, áld meg oda a mi figyelésünket, és teremj bennünk gyümölcsöt a te dicsőségedre. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, a 691. dicséretünket énekeljük, ez szintén itt a Barna Énekes könyvünkben található. A 691. dicséretünkben énekeltekkel folytassuk imádságunkat. Ó jöjj, üdvözítő! A könyvének 80. fejezetéből olvassuk a mai napon. E heti zsoltárunk, a 80. zsoltár eképpen hangzik. A karmesternek, A liliumok kezdetű ének dallamára, intelem Ászáf zsoltára. Figyelj reánk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat. Te, aki kérubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre! Istenünk, újíts meg bennünket, ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk. Uram, seregek Istene, meddig füstölök haragod néped imádsága ellenére? Kenyér helyett könnyel etetted őket, bőségesen adtál inni könnyeket. Te okoztad, hogy civakodnak velünk szomszéd, fölperzselték, levagdalták. Legyen kezed azzal a férfival, szabaduljunk. Strófa, refrén szerűen, ez a viszolygás, mert a korunk egy, ahogy szoktuk mondani, modern kor, sőt, posztmodern kor, már nem is tudjuk kifejezni, hogy mennyire modernek, újak vagyunk. Szóval a modern korban az ember elfelejtett könyörögni. Mert ez a kor nem a könyörgésre épül. Ennek a kornak más az eszköze. A modern ember megdolgozik, megfizet, szerez, vásárol. Ez a mi mentalitásunk. És ez nem ugyanaz, sőt nem is nagyon egyeztethető össze azzal, hogy könyörgés, hogy könyörgünk. Egy mai korról szóló filmben szépen fogalmazódik meg ez a gondolat, ahol az egyik főszereplő azt mondja a másiknak, amit nem tudsz megoldani pénzzel, azt old meg sok pénzzel. Ilyen a mai kor embere. Ilyen az a lelkület, amiben mi élünk. Törekszünk a magántulajdonra. A magántulajdon büszkévé és egyúttal gőgösökké is tesz bennünket. Mi mindannyian ilyenek vagyunk. Minél többünk van, minél több mindennel bírunk, annál büszkébben járunk, és annál gőgösebbek is vagyunk. Azt gondolom, hogy ez összefügg azzal is, és vezet oda is, hogy a modern ember a birtokokban, a birtokolt dolgokban látja a biztonságát. Minél többünk van, annál nagyobb biztonságban érezzük magunkat. És ennek a kornak az embere arról híres, hogy túl biztosítja magát. Mindannyiunkra jellemző, rám is, meg a testvérekre is, hogy sokkal több mindent birtoklunk, mint amire valójában szükségünk van. És ha föltesszük a kérdést, hogy miért vagyunk ilyenek, akkor ha őszinték vagyunk, mindig visszajutunk oda, azért, mert ettől érezzük magunkat biztonságban. Sokkal több dolgot dobunk ki a háztartásunkból, mint amit felhasználunk. Miért? Azért, mert az ember úgy érzi, hogy akkor vagyok biztonságban. Nézzék meg a testvérek, itt vannak az ünnepek, talán még nem késő, fontolóra vegyük, hogy az üzletek 2 napig lesznek zárva. 2 napig. És mit csinálunk? Betankolunk úgy, mint egy hónapig minden zárva lenne. Annyi mindent hordunk össze a lakásunkba, annyi élelmiszert, annyi tartalékot, pedig összesen 2 nap, amíg zárva vannak az üzletek. Miért van ez? Azért, mert így érzi magát az ember biztonságban. Azt gondoljuk, hogy ha sokat birtoklunk, akkor nagyobb a biztonságunk is. Úgy tűnik, hogy elfelejtettünk könyörögni. Elfelejtjük ezt a szót, ezt a fogalmat is. Gondolhatnánk ez alapján, hogy a könyörgés legyen a szegények kenyere. akik nem tudnak szerezni, nem tudnak birtokolni, éljenek ők a könyörgés kenyerével. Legyen ez az ő asztalukon egy olyan fogalom, egy olyan gyakorlat, amellyel élhetnek. De azt látjuk, testvéreim, hogy a modern ember nem csak a gazdag felejtett el könyörögni, hanem a szegényre is ez a jellemző. A szegényre is ez a jellemző. Újra és újra megdöbbentenek, azt gondolom, talán nem csak engem, hanem a testvéreket is, a hírek. Most éppen valamelyik nap arról hallottam, hogy egy görög szigeten a bebocsájtást kérő migránsok tüntetnek, azaz követelőznek, hogy őket, akiknek nincsenek papírjaik, nincs személyazonosságuk, mert majd valamit ott mondanak az asztalnál, amikor kérdezik őket, ők követelik azt, hogy beléphessenek az európai kontinensre. Hogy elindulhassanak valahova. Értik a testvérek, nem kérnek, nem is könyörögnek, hanem tüntetnek és követelnek. Nyilvánvaló, hogy akiknek ez sikerült, azok nem kérik, nem könyörgik az állampolgárságot, hanem követelik. Aztán követelik a segélyt, aztán követelik a lakást, aztán majd mindent követelni fognak. Azok, akikről azt halljuk, azért jönnek el, mert szegények. Ilyen lett ez a modern kor. Ilyen furcsa. Hogy még a szegény sem könyörög. Már az sem könyörög, aki elindul Afrikából egy hátizsákkal, hanem követel. És ez megdöbbentő, testvérek. Nem csak ez a jelenség, hanem magának a modern kornak ez a jelensége. Ebben a légkörben élünk. Ebben a légkörben él a kereszténység is. Ebben a körben próbáljuk és légkörben megélni a mi hitünket. És mivel a környezetünk ilyen, óhatatlan az, hogy ennek a hatásai ne érjenek utol bennünket. És azt kell mondanom, hogy minél rosszabb a környezet a világban, annál nehezebb az egyháznak, Isten gyermekeinek is a sora. Ránk is elhatnak ezek a tendenciák. Istenhez is úgy közeledünk sokszor, hogy vele szemben követeléseink vannak. Isten előtt is sokszor tüntetünk, és elfelejtkezünk arról, hogy mit jelent kérni, mit ne mondjak, könyörögni Istenhez. Az egyház a világban, a világ hatásai alatt elvilágiasodik, vagy ahogy egy idegen szóval mondják, szekularizálódik, olyanná válik, mint a környezete. És ezt újból és újból meg kell vizsgálnunk magunkon, hogy nem lettünk-e olyanokká, mint a környezetünk. Nem lettünk-e olyanokká, mi, akik Isten félőnek valljuk magunkat, mint a környezetünk, hogy mégiscsak abban látjuk a biztonságunkat, ami kézzel fogható. Ami számszerűen kimutatható. Nem lettünk-e olyanokká, mint a környezetünk, akik követelőzünk, diktálunk, parancsolgatunk, még Istennek is. Testvéreim, ez a Zsoltár eligazít bennünket, és elénk vetít valamit ebben az adventi időszakban is, amire nem vágyunk, de ami olykor beszokott következni, hogy Isten népe, az egyház kijózanodjon. Ugyanis az a nép, amelyet itt látunk, amelyből megszületik ez a Zsoltár, és amely népről szól a Zsoltár, az nem más, mint az ószövetségi egyház népe. És ebből a Zsoltárból is kiderül az, hogy egy tragédia érte őket utól, és ez a tragédia kellett ahhoz, hogy újra elkezdjenek könyörögni Istenhez. Hogy a gőgösségükből, az istentelenségükből végre eljussanak oda, hogy Isten elé állva könyörögjenek ő hozzá. Figyeljünk erre a Zsoltára. Hogy jobban értsük, mi volt ez a tragédia, röviden szólok arról, hogy úgy feltételezzük, hogy ez a Zsoltár a kettészakadt zsidó birodalom északi oldalának a leigázása után íródott. Furcsa dolog, de ez a nép két országra szakadt, két országrészre, külön politizáltak, és az úgynevezett északi országrész elpolitizálta magát. Szembe került az asszír birodalommal, amelyik könyörtelenül leigázta ezt az országrészt. Menekült ki, merre látott. Sokan ebből az országrészből Jeruzsálembe, azaz a déli ország részbe menekültek át. Nem szerették ők egymást, már több száz éve külön politikát folytattak, külön élték az életüket, de most ebben a tragédiában sokan mégis arra vették az utat. Erre utal három törzsnek is a megemlítése, Efraim, Manassé és Benyámin törzsének a megemlítése, akik az északi ország rész tagjai voltak. Tudjuk azt, hogy ez az ország rész akkor úgy igáztatott le az asszíroktól, hogy nem lett többé annak a lakossága ott, birtokosa ennek a földnek. A föld ugyan később visszakerült Izrael országához, később, de azok, akik ott éltek, akik elmenekültek és akiket elvittek rabszolgának, eltűntek és felszívódtak a történelem forgatagába. Ez a hatalmas tragédia kellett tehát ahhoz, hogy megszülessen ez a könyörgés. Hát bárki mondhatja azt, hogy jó, ilyen tragédiától még azért messze vagyunk, majd megtanulunk könyörögni, ha akkora lesz az egyház veszedelme, hogy indokoltnak lássuk a könyörgést. Addig megmarad a diktálás, Isten irányítása, utasítgatása. Úgy gondolom, testvéreim, ahogyan annak idején ott Izraelben is, az északi ország részben a lakosság nagy része nem fogta föl azt, hogy milyen veszedelem leselkedik rájuk, úgy gondolom, hogy ma sem vagyunk tisztában az egyház tragikus állapotával. Nem vagyunk ezzel tisztában. Sokszor áltatjuk magunkat, mi keresztjének azzal, hogy nincs akkora baj. Ezt tették az északi ország rész lakói is. Áltatták magukat. Nincs itt akkora baj. Majd segít nekünk Egyiptom. Jöhetnek az asszírok, jó szövetségesünk van Egyiptommal, majd győzünk. Hát aztán nem sikerült, nem jött be a dolog. Nos, testvérek, az egyháznak ma is vannak reménységei, hogy majd valaki valamilyen módon segít nekünk, ha igazán nagy lenne a baj, de ez a régi történelmi folyamat emlékeztet bennünket arra, hogy az egyház sokszor magára marad. És nem lesz, aki segítsen. Az egyház állapota egyáltalán nem rózsás. A kereszténység állapota egyáltalán nem rózsás ma a világban. Nemrégiben hallottunk egy hírt arról, hogy Svédországban egy evangélikus gyülekezetben, ahol megmaradt az oltár és az oltárkép, az evangélikus testvérek ezt az egyházi gyakorlatukban megőrizték a reformáció után. Szóval egy svéd gyülekezetben új oltárképet avattak, nem használom ezt a szót, hogy szenteltek, mert az oltárkép szentségtelen. Homoszexuális férfiak és homoszexuális nők vannak ábrázolva a paradicsomban, és mellettük még egy ilyen transzexuális személy is futkorászik vidáman. Ez lett a templom oltárképe, aki belép a templomba, ezt fogja látni. Két nő, meg két férfi ölelkezik. Az egyik, mindegyik párosból színes bőrű, nehogy szó érje a ház elejét. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy elég tragikus dolog ez. Elég tragikus dolog, hogy az Isten házában, egy gyülekezetben, ahol Isten igéje uralkodik, kérdőjel, ott egy ilyen oltárképet állítanak föl. Ráadásul a teremtés hajnalát mutatják ezzel. Valóban, valóban ezt teremtette az Isten? Tessék kinyitni a Bibliát, aztán egy kicsit olvasgatni, hogy hol látunk milyen leíratot a Szentírásban. Nem volt senki, úgy tűnik, a gyülekezetben, aki ez ellen tiltakozzon. És úgy tűnik, hogy az egyház egészen sem tiltakozik, hogy az egyik templomukba ilyen oltárkép kerül felállításra. De nem kell ilyen messzire menni. A Bécsi Dómban november végén egy transzvesztita énekművész énekel szép énekeket, és a bíboros ott ül az első sorban, és tapsol, és örül, és vidámkodik ezen. Olyan dolgok ezek, amelyek korunkban egyre természetesebbé válnak, megköveteltekké válnak, egyenlőség minden területen, és amelyben úgy látszik, hogy a világiasodó egyház nem akar lemaradni. Hát ha a világban ez a trend, akkor legyen ez nálunk is. Tragédia ez, testvérek. Miért is? Azért, mert az egyház ura Isten. Az egyház ura Isten. És ez azt jelenti, hogy ha Isten az Úr, akkor ő szabja meg az egyház rendjét. Hallgatom a híreket az elmúlt napon egy politikusról, aki botrányba keveredett a fényképei miatt, és az őt mentő politikus társak arról beszélnek, hogy egy bűn nem ugyanazt a következményt érdemli az egyik oldalon, mint a másik oldalon. Nagyon érdekes szemlélet. Azt mondják, ha egy jobboldali politikus követel egy bűnt, azt máshogy kell büntetni, és más következményei kell, hogy legyenek, mint hogyha egy baloldali politikus követi el azt a bűnt. Ez ugyan nem az egyház, de a körülöttünk levő világ. Ami hat ránk, és ami beszűrődik lassan a mi gondolkozásunkba is, és úgy gondoljuk, hogy vannak olyan bűnök, amelyeket, ha mi követünk el keresztjének, nem olyan súlyosak, mint ha mások követik el őket. Vizsgáljuk meg az életünket. Jézus is világosan beszélt erről, amikor azt mondta, hogy könnyen észrevesszük a másik szemébe a szálkát, a magunkéba meg nem veszük észre a gerendát. Máshogy mérünk. Bennünket is megkísért, nem csak a politikusokat. Hat ránk is. Ó, amit én csinálok, az nem olyan vészes. Az nem akkora bűn. Ha én egy kicsit becsicsentek, ha én úgy vezetek, ha én egy kicsit az adomból visszatartok, az nem akkora bűn, mintha mások teszik. Az ember már csak ilyen. Miért? Mert a környezetünknek a gondolkozásra egyszerűen ráhat a mi saját gondolkozásunkra. Testvéreim, tragikus a mi egyházunk helyzete, a kereszténység helyzete, és ma sokat beszélünk arról, igen helyesen, tragikus, mert üldözik a kereszténységet. Ez igaz. De kevesebbet beszélünk arról, hogy a tragédiánk, annak tragédiánknak van egy másik olvasata is, egy belső probléma. Az, ahogy mi magunkat látjuk, ahogy mi Istenhez viszonyulunk, az, amivé lettünk. Erről nem fog a világ beszélni. A világnak nagyon szimpatikus az, hogyha az egyház elvilágiasodik. A világ ezt tartja trendinek. Hogyha mi befogjuk a szánkat, és nem beszélünk a homoszexualitás ellen, az egyéb abnormalitások ellen. A világnak ezt tetszik, ők ezt várják. De Istennek vajon, az egyház urának tetszik-e? Lehet, hogy a politikának tetszett az, amit az északi királyság csinált, lehet, hogy a lakosság is tapsikolt neki, csak végül kiderült, hogy micsoda tragédia követi ezt a gondolkozásmódot. És higgyék el, a testvérek, ki fog derülni az egyházról is az, hogy mennyire tragikus, ha mi a világ gondolkozását átvesszük. Nem kellene megvárni a még nagyobb tragédiát, hanem sokkal inkább tanulnunk kellene abból, amit ez a Zsoltár elmond nekünk. Mert amitán megtörtént a tragédia, érdekes módon a Zsoltár írója és mondói meglátták Istent annak, aki ő valójában. Azt mondja el a 4-től a 8. versig terjedő szakaszban a Zsoltár, hogy Isten Úr, aki irányít, és Isten szabadító, aki gondot visel az ő népére, mindazokra, akik őt szeretik. Testvéreim, a problematikánk mindig abból kezd származni, hogy elfelejtjük azt, hogy kicsoda Isten. Nem a világ felejti el, hanem mi felejtjük el. Akik azt mondjuk, hogy az ő népe vagyunk. Elfelejtjük azt, hogy Isten Úr, aki irányít, akinek törvénye van, aki kontrollál. És Isten ma emlékeztet bennünket arra, hogy nem a világ az Úr, nem a politika az Úr, nem az ember az Úr, hanem ő az Úr. Ne felejtsd el, te sem ebben az adventi időszakban, ebben a karácsonyi időszakban azt, hogy Isten az Úr. Isten az Úr. Isten az, aki szabadító. Az ember, amikor magát úrnak véli, el is felejti ezt a szükséget, hogy nekem szabadítóra van szükségem. Mert az ember úgy gondolja, ha én vagyok az Úr, akkor nem vagyok szolga. Akkor nincs szabadítóra, megváltóra szükségem. Nekünk újra és újra hirdetni kell azt, hogy mivel Isten az Úr, ezért nekünk szabadítóra van szükségünk. És ez a szabadító nem más, mint a mi Urunk és Istenünk. Hirdetem ebben az adventben is Isten uralmát nektek, amelyet nem tud beárnyékolni, megfékezni, visszatartani senki sem ezen a világon. Hirdetem azt, hogy mivel ő az Úr, ezért nekünk bűnösöknek szabadítóra van szükségünk. És ezt a szabadulást sehol máshol meg nem találhatjuk, egyedül csak nála. Mert ő a megváltó, és ő a szabadító, az Isten fia, Jézus Krisztus. Azt gondolom, hogy a Zsoltár nem csak ezt a fölismerést adja nekünk, hanem megfogalmazza a Zsoltár író a maga értetlenségét is. Ami abból származik, hogy valójában nem érti, hogyha Isten egyszer kiválasztott egy sereget magának, azt miért nem oltalmazta és miért nem oltalmazza és védi. Mi is sokszor megkérdezzük a Zsoltárossal együtt azt, mint a 13. versben olvasunk, hogy miért, Uram? Miért ez a kereszténység útja? Miért lettünk ilyenekké? És miért tartunk még nagyobb tragédiák felé? A kérdésre a Zsoltáros adja majd meg a választ a 19. versben, ahol egy fogadalmat mond, erre mindjárt visszatérünk. Megszabad nekünk fogalmazni Isten felé a miértjeinket is. Téved az az ember, aki azt gondolja, hogy Isten nem kész velünk a párbeszédre. Isten olyan uralkodó, aki lehajolt erre a világra, elküldte a fiát, és beszélt velünk, kommunikált velünk. Testvérek, Jézust meg lehetett kérdezni, és Jézus válaszolt. Ma is lehet Jézussal beszélgetni. Ma is lehet imádkozni, lehet hallani az ő szavát, amit hirdet. Ez a szó ugyanaz, mindig ugyanaz. Nem azért, mintha ő nem akarna alkalmazkodni, vagy nem lenne új mondani valója, hanem azért, mert Isten örök. nem mond mást. Ha valaki ma Istennel beszélgetni akar, tegye össze a kezét, nyissa ki a Szentírást, a Bibliáját, olvasgassa. Ott van az Isten igéje, az Isten szava, amelyel bennünket keres és tanít. El szabad mondani, hogy értetlen vagyok azzal szemben, ami történt. De ha készek vagyunk Isten válaszainak a meghallgatására, kutatására, testvérek, akkor nagyon sok mindent megértünk, és egyre kevesebb lesz a mi értünk. Azt mondja harmadszorra ez a Zsoltár nekünk, hogy könyörögjünk. Könyörögjünk Istenhez azért, hogy újítson meg. A 15. verstől 18. versig erről olvasunk. Ugyanis a Zsoltáros tudta, amit nekünk se szabad elfelejteni, hogy Isten úrsága azt jelenti, hogy egyedül neki van hatalma teremteni, rendet tenni, és ő tud mindent újjá teremteni is. Amikor az ember érzékeli a tragédiát maga körül, akkor gyakran azt kérdezi, hogy mit csináljak én. Akkor rögtön arra gondolunk, a forradalmi lelkületű emberek, hogy na majd megoldjuk mi a problémát. De ez a Zsoltár megtanít bennünket arra, testvérek, hogy egyedül Istennek van hatalma arra, hogy megfordítsa mi szívünket, hogy újjáteremtsen, hogy rendet tegyen közöttünk. Nem lehet Istent kikapcsolni. Mert amikor érezzük a tragédiát, és mi gyorsan tenni akarunk valamit, az megint csak arról szól, hogy Istent kiiktatjuk a dolgokból. Meg kell tanulnunk arra, hogy azt, hogy az egyházban Isten tud mindent megújítani, Isten tud mindent rendbe tenni. Nem tudjuk kikerülni azt a mi kötelességünket és egyben lehetőségünket is, hogy imádkozzunk, hogy könyörögjünk ő hozzá. Látjátok, hogy mennyire szeretnénk ezt sokszor megspórolni? Mert amikor már ismerjük a tragédiát, meg látjuk, akkor mindjárt tenni akarunk, ahelyett, hogy könyörögnénk. Ez a Zsoltár megtanítja nekünk azt, hogy járuljunk oda Istenhez. Megértve azt, hogy az ő úrsága azt jelenti, övé az a hatalom, amely hatalommal képes megfordítani a dolgokat, ő az, aki rendbe tud tenni általunk elrontott ügyeket. Akkor nekünk nem is kell semmit tennünk. Erre tanít meg bennünket ennek a Zsoltárnak a negyedik üzenete, amelyik egy fogadalom. A 19. versben azt olvassuk, és mi nem pártolunk el tőled. Tartsd életben bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Ahogy mondtam, ez a fogadalomtétel egyúttal egy válasz is arra a kérdésre, hogy miért ért bennünket ez a tragédia. Azért érte Isten népét ez a tragédia, mert elpártoltak Istentől, és mert nem hívták segítségül az ő nevét. Ilyen egyszerű a magyarázata. Nem kell messzire menni. És most azt ismerik föl, ott a könyörgésükben, hogy ez az, amit meg kell tennünk. Nem szabad Istentől elpártolnunk, és újra segítségül kell hívjuk az ő nevét. Nem pártolunk el tőled, ez azt jelenti, hogy hűségesek maradunk te hozzád a mi szövetségünkben. Hogy mit jelent hűségesnek lenni, testvérek, arról is egyre kevesebb a mi józan gondolatunk, de akik házasságban élünk, azok tudjuk, hogy mit jelent a hűség. Mert valahol a szívünk ezt mutatja. Mutatja. Mit jelent a hűség. Tudjuk, érezzük, amikor hűtlenkedni kezdenénk, hogy ez már nem a hűség. És baj is, mikor meginog a másikban a bizalmunk, hogy vajon ő hűséges-e még hozzám. Szövetségben lenni azt jelenti egynek lenni. Egynek lenni. Nem pártolunk el tőled, egyek maradunk veled. Amit te akarsz, azt akarjuk mi is. Amit te szeretsz, azt szeretjük mi is. Mert tudjuk, hogy te mindig a javunkra cselekszel. Bízunk benned. És mi nem akarunk tőled elszakadni. Nem akarunk külön utakat járni, s főként nem akarunk nélküled járni. Sőt, mivel te Úr vagy, ezért segítségül hívjuk a te nevedet. Mindezt elfelejtették az északi ország részben. És ez az, ami ma is Isten népét, az egyházat megkísérti. Elpártolni Istentől, s hova szoktunk pártolni? A világhoz. A világhoz, a világ gondolataihoz, a világ trendjeihez. Elszakadni a Szentírástól, Isten igéjétől, és alkalmazkodni a világ igéihez, és a világ igényeihez. Segítségül hívjuk a te nevedet, azaz a te személyedet. Nem magunkat, nem a bankokat, nem a haverokat, ahogy a világ teszi, hanem segítségül hívunk téged. Könyörgünk te hozzád. Kedves testvéreim, arra indít ez a Zsoltár tragikus sorsunk közepette, amit lehet, hogy nem érzékelünk, de valójában az, és a trendek abba az irányba mutatnak, hogy egyre inkább az lesz, hogy tanuljunk meg könyörögni. Nem kell megvárni a tragédiát. Segítsen meg bennünket az Úr abba, hogy meg tudjuk őt úgy szólítani. Ebben az ünnepkörben is. Ugye, amikor kimondjuk a nevét, akkor úgy mondjuk ki, mint Úrnak a nevét. Tanítson bennünket az Úr arra, és ne felettesse velünk azt, hogy ő a szabadító, akire nekünk szükségünk van. Könyörüljön rajtunk az Úr, hogy meg ne inogjon bennünk az a hit és bizalom, hogy ő képes rendet tenni a saját életünkbe is, a gyülekezet, az egyházak életében is. Ő az, aki képes rendet teremteni. Ezért hozzá kell fordulni segítségért. És ami a legnehezebb, Isten segítsen meg bennünket, hogy végre megszülessenek bennünk fogadalmak. Mi olyan ritkán teszünk Isten előtt fogadalmat. Pontosan a hűtlen természetünk miatt. Pontosan amiatt, hogy nem bízunk benne. Isten segítsen meg bennünket, testvérek, abban, hogy mégis megszülessen bennünk az a szívbéli elhatározás, hogy Uram, én nem fogok tőled elpártolni. Uram, én nem akarlak téged elhagyni. Uram, én téged foglak segítségül hívni. Higgyétek el, hogy amikor ilyen módon, ilyen fogadalommal, ilyen szíve és lelkötte ráhagyatkozunk a mi Urunkra, abból mindig áldás fakad az egyház életébe. Abból Isten dicsősége ragyog fel, hogy a világban vannak olyan emberek, akik ő benne megbíznak, akik magukat rábízzák. Kívánom, hogy mindannyiunkban ilyen embert lásson a környezetünk. Aki rábízta magát az Úristenre, aki nem pártol el az ő szövetségesétől, mert ennek a világnak erre van szüksége. Hiteles tanúkra, akiknek a szájából igaz az evangélium, Isten a szabadító, Isten az Úr, aki irányít. Tegyen ő bennünket ilyenekké. Amen. Kedves testvéreim, most énekeljünk fennállva. A 287. dicséretünket keressük ki, ez a fekete énekes könyvünkben van. A 287. dicséretünknek a második és az ötödik versét fogjuk most énekelni. A második vers így kezdődik. Ó, irgalmas, megváltó fiú Úristen!
Ó, irgalmas, megváltó fiú Úristen! Országul szent atyáddal földön is menjen. Te hozzád esedezünk könyörgésünkben. Segítségül légy mi nékünk, mostani szükségünkben. adj reménységet, adj minden jóra való igyekezetet, tiszta lelki ismeretet, és szentséges életet.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg nekünk gőgösségünket, felettébb nagy önbizalmunkat, holott semmink nincs, amit ne tőled kaptunk volna. Hiszen maga az élet, a föld, amelyen élünk, mind a tiéd. Bocsáss meg nekünk, amikor mindezt a sajátunknak gondoljuk, és ettől és ebből várjuk a mi biztonságunkat. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy Te vagy az Úr. Te vagy az, aki mindeneket teremtettél, birtokolsz és irányítasz, és Te vagy az, aki meg tudsz bennünket is oltalmazni, védeni, sőt, áldásoddal meg tudod a mi életünket gazdagítani, és boldoggá tudsz bennünket tenni. Segíts meg bennünket, hogy eljussunk újra, vagy életünkben talán először, ennek a felismerésére és beismerésére, hiszen olyan sok szenvedés meg baj ér bennünket utól, amiatt, hogy veled nem számolunk, amiatt, hogy azt gondoljuk, uraljuk a helyzetet egyedül is. Taníts meg bennünket könyörögni, hiszen ha Te vagy az Úr, mi pedig abból élünk, amit nekünk adtál, akkor semmi más nem tehetünk, csak azt, hogy könyörgéssel állunk meg a Te szent színed előtt. Bocsáss meg, ha erről olyan sokszor elfeledkeztünk és elfeledkezünk. Bocsáss meg, amikor diktálni akarunk neked, amikor meg akarjuk szabni, hogy mit cselekedjél, hogy hogyan cselekedjél. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy egyetlen helyes viszonyunk lehet Te hozzád, ez pedig az, ha megalázzuk magunkat előtted. És hálás szívvel tárjuk fel könyörgéseinket a Te szent színed előtt. Köszönjük, hogy Te kész vagy segíteni. Kérünk Téged a magunk életéért, de a kereszténység sorsáért is, Urunk, ebben a világban. Légy segítségül, hogy a mi életünk, a mi üzenetünk egyedül Te rólad szóljon. Hogy hűek maradhassunk ahhoz a szövetséghez, amelyet fölajánlottál nekünk a Te fiadban, Jézus Krisztusban. Segíts, hogy ne akarjunk másról tudni, egyedül csak őról, az ő evangéliumáról, amelyet meg kell hallania minden korban, minden embernek. Segíts, hogy ennek hirdetésében hadd fáradozzunk továbbra is itt ezen a helyen, és azt az evangéliumot hadd hirdesse a mi életünk is. Segíts meg bennünket, hogy készek legyünk előtted elkötelezni magunkat hűségre, kitartásra, arra, hogy benned látjuk egyedül a mi segítségünket. Kérünk, hallgass meg most imádságainkat, és buzdítsd arra a mi szívünket, hogy könyörgéssel álljunk a Te szent színed elé. Amen.